Tiszteletem, hölgyek, urak, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Ha elmegyünk Dubrovnikba, akkor a főutcát, a népszerű Stradunt egyszerűen nem tudjuk kihagyni, hiszen lényegében a belvárosi rész, a várfalak a legcsodálatosabbak, és a várfalon belül ezt a 292 méter hosszú, a város keleti kapujától a nyugati kapujáig húzódó főutcát, ezt muszáj látni, biztos, hogy itt fogunk sétálni, és ha bejutunk, azért mondom, hogy ha bejutunk, mert most már azért korlátozzák az ide látogató turisták számát úgy, hogy ha nagyon sokan vannak, akkor bezárják a kapukat. Tehát, hogyha bejutunk, akkor látjuk azt, hogy a baros stílusú házak földszintjén romantikus kis üzletek vannak. Ha keletről megyünk be a városba, akkor rögtön az első helyen fel lehet menni a várfalakra. Azoknak javaslom, akik szeretnek kirándulni, mert a legközelebb 800 méter megtétele után lehet csak lemenni. Ha viszont valaki napnyugt, akkor felmegy a várfalra, és tovasétál, akkor a tanúja lehet annak, amikor a csodálatos, végtelennek tűnő tengerbe belebuknak a nap aranyló sugarai. Kicsit rózsaszínűvé válik ilyenkor a felhőzet és az égbolt is. Nagyon szép. Ha valaki viszont jó hosszú sétát akar tenni, akkor be lehet barangolni a déli bástya részeket is, végig sétálgathat itt a bástyákon, és el lehet jutni egészen a Szent János erődig. A Szent János erőd ma tengerészeti múzeum, és hogyha valaki a tetejéről körülnéz, akkor a régi kikötőt láthatja apró kis csónakokkal. A Stradunról vagy Stradunról a horvát költők sokat írtak. Az egyikük szerint ez az utca, ahol a lépéseket nem hallani, hanem látni lehet. Bár ez a megállapítás számomra természetes, de a helyeknek nagyon tetszett, úgyhogy jelmondatként is használják. A nyugati kapunál van az Onofrio szökőkút. Onofrio della Cava 15. századi nápolyi építész volt, és olyan szökőkutat tervezett, amely első pillanatra egy iszlám fürdőhelyhez hasonlít, de nem török emlék, csak megihlette ez a stílus a mestert. Egy 16 oldalú medencét képzeljenek el, minden oldaláról állarcos figurák spriccelik a vizet. Ugye ebből már lehet látni, hogy nyilván törökben nem lenne ilyen ábrázolás, emberábrázolás. Onofrio nagy szökőkutyával szemben a várfalak mellett helyezkedik el az Úr mennybe menetelének szentelt fogadalmi templom. 1520-ban hálaadásként építették, hogy a város túlélte az ekkori földrengést. Érdekes, hogy utána volt még, mint említettem, jó pár nagy földrengés, de azokat is mind átvészelte ez az izgalmas építmény. Onofrio szökőkútja mögött van a Szent Kláris kolostor. Dubrovnikban 8 női kolostor van, és ez a legismertebb ezek közül. Nemesi származású hölgyek tettek itt fogadalmakat. Van egy árvaház is, 1432-ben hozta létre a dubrovniki rektor. A ferences barátok óriási rendházat építettek a dubrovniki óvárosban. Manapság itt hangversenyeket lehet hallgatni, és szavalóesteket is rendeznek. 1317-ben pedig, mint már meséltem, gyógyszertárat is létesítettek, és ez ma is működik, de már persze nem az eredeti üvegségből lehet izgalmas gyógyszereket vásárolni, de meg lehet nézni ezeket is, mert a régi edényeket múzeumban tárolják. A rendház nagy kulturális értéke a könyvtár, ugyanis a ferences rendházban 70 ezer kézzel írott könyvből válogathatnak azok, akik ide be tudnak menni. A főutcával párhuzamosan a Prieko ulicét találjuk. Itt boltok, üzletek vannak, sikátorok, barok erkélyekkel, meseszép ablakokkal érdemes itt is sétálgatni. A Zsudioska utcában éltek a köztársaság idején a zsidók, akik a 15. század végén meg a 16. század elején érkeztek Spanyolországból. Európában talán az egyik legrégebbi az itteni zsinagóga, és megőrizték az értékes szertartási tárgyakat, ezeket is megnézhetik a turisták. A keleti kapun este 7-től este 10-ig őrség áll, korabeli ruhában fiatal emberek silvakolnak, aztán dobszóló kíséretében leváltják magukat, látványos és szeretik a turisták. A keleti bejáratnál pedig ott van az egykori vámiroda, a pénzverde és az akadémia terme. Manapság Dubrovnikról készült festmények vannak az épületben, meg is lehet ezeket venni, bár nem túl olcsók. Ha már az olcsóságról meg a drágaságról beszélünk, sokan kérdezgették tőlem, hogy mennyire drágultak meg a szálláshelyek, meg a mindennapi élet Horvátországban. Hát egyrészt ugye a kuna nagyjából egyformán mozog az euróval, tehát emiatt van egy kis drágaság, hiszen a forint gyengült, és a kunával szemben is, és a kuna pedig jellemzően mindig nyáron erősödik, mert rengeteg a turista, és rengetegen vásárolnak kunát. Plusz még, amúgy is azért van egy átlagosan szerintem 8-10%-os emelkedés, van olyan sok szolgáltató, amelyik nem emelt, tehát tényleg azért hallottam olyanról, meg ismerek is olyat, de hát tény és való, hogy van, aki meg 30%-kal emelt nagyon népszerű helyen árat, Tehát ebből a szempontból tényleg nem olcsó, és hát a szezonális autópálya emeléssel is azért számolni kell annak, aki ide utazik. Tehát az biztos, hogy azért fel kell készülni, de ha az árakat nézzük, még így sem a francia Riviera árszintjéről beszélünk, tehát azért nem kell megijedni senkinek sem. Visszatérve a dubrovniki központba, nos, itt találjuk Orlandó oszlopát is, egy középkori vitéz áll az oszlop előtt, ez Bonino mester alkotása, és az ifjú harcos bal kezében pajzsot tart, a felemelt jobbjában pedig egy fémkardot. Azért érdekes ez az Orlandó oszlop meg a középkori vitéz, mert hogy ennél az oszlopnál hirdették ki a dubrovniki önkormányzat határozatait, és itt jelentették be a közünnepségeket, emiatt a szabadság jelképének tartják. De a mai napig előfordul, hogyha fontos esemény van, akkor az oszlop oldalánál felmásznak a közepénél található kis erkére, és akkor a közszereplők itt tartanak beszédet. Dubrovnik védőszentje Szent Balázs. Román stílusú templomot emeltek a tiszteletére rögtön a keleti kapunál, a városházával szemben. Szent Balázs ezüst szobrát is itt törzik. Kívülről aranynak tűnik, mert hogy aranyozták, de igazából ezüstből van, azért mondom, hogy ezüst szobor, úgyhogy ha valaki ezt megnézi és látja, hogy de hát ez aranyból van, hát nem tévedtem, nem mondtam rosszat, csak rákérdeztem, amikor ott voltam. Látványos a Székesegyház kincsestára, érdemes megnézni. 10-12 méter hosszú, tehát nem egy ilyen ermitásszerű történet a dolog, de be lehet kukucskálni, és hát lehet látni a Szent Balázs erekjéket. Szent Balázs bal lábát, Szent Balázs fejét, illetőleg jobb kezét helyezték el aranyozott erekje tartóban. Ezen kívül a kis kincses kamrát zsúfolásig megtöltötték mindenféle értékes egyházi emlékkel. A rektori palota a dubrovniki köztársaság kormányzatának volt a székhelye. Ez egy reneszáns stílusú épület, és a nyitott belső udvarán csodás hangversenyeket tartanak. Az épületben a rektor az alatt az egy hónap alatt, amíg irányította a dubrovniki köztársaságot, elfoglalhatta a központi termet, vezette a felkértek tanácsát és a kis tanácsot, és a fegyverraktár kulcsa is mindig a rektornál volt, és hát a palotában találjuk a központi börtönt is. A nagy tanács palotájának bejárata felett megmaradt a felirat, felejtsétek el a személyes ügyeket, foglalkozzatok inkább az állam ügyeivel. Nem könnyű a döntés, hogy vajon hol töltse el az ember a szabadságát, illatok, pillanatnyi impulzusok határozzák meg az utazás célpontját. Az biztos, hogy Dubrovnik abból a szempontból jó választás lehet, hogyha éppenséggel nem süt verőfényesen a nap, és nem csak a strandon tudunk üldögélni, akkor is jól telik a délután, vagy akár a délelőtt is, mert a városban rengeteg a program, a kulturális programok egymást érik, elmehetünk kis galériákba, hangversenyeket hallgathatunk meg, sétálgathatunk a belvárosban, és hát a környéket is fel tudjuk fedezni, úgyhogy nem fogunk unatkozni. Ha már a jó időnél, meg a rossz időnél tartunk, egy kedves hallgató kérdezte, hogy hova menjen, ahol teljesen biztosan jó idő van, hát a sivatagba igazából. Tehát ahol biztosan jó idő van, és süt a nap egészen tuti biztos 100%, az például Dubaj, és mégsem mondom azt, hogy menjenek el Dubajban, mert voltam jó párszor nyáron Dubajban, főleg azért, mert mindig itt szálltam át, és akkor pár napot eltöltöttem. A légkondicionált kis házaskából, amikor kijöttem, akkor konkrétan olyan 30 másodperc alatt a fejem búbjától a rábújjamig olyan szinten átizzadtam, leizzadtam, hogy a rövid nadrág meg a póló rajtam szinte csatakosra izzadt, és hát visszamenekültem a házba, hogy nyáron Dubajban csak a légkondicionált területeken lehet kibírni, és egyébként pedig fürödni, hát igazából fél pillanat után egy légszomjam lesz szinte. Hát nyilván vannak, akik jobban bírják nálam, de ott biztos, hogy nem esik az eső egyébként ilyenkor, viszont tréfát félretéve, mondjuk az egyiptomi területeken ott ritka az, hogy essen az eső, hogy ezek árérték arányos területek, bár azért tiszturistából 9-et utolér a fáraó átka, vagyis egy kis hasmenés azért benne van a pakliban sokszor. Másrészt ugye Törökországban nagy valószínűséggel jó idő lesz, hiszen rendkívül napsütötte az itteni terület, de mondjuk van olyan barátom, aki pont akkor utazott Törökországba, amikor egy hétből mondjuk 3,5 napot rossz idő volt, meg egy kicsit borús idő, de az ultra-all-inclusive szállodákban itt is azért el lehet lenni. Úgyhogy, hogy mikor esik az eső, meg mikor süt a nap, hát turisztikailag ezt nehéz úgy értelmezni, hogy tuti tippet adjunk, mert ahol meg mindig jó idő van, az meg más valamiért egy kicsit handicapes, de kétségtelen azért, hogyha azt szeretnénk, hogy nagy valószínűsége jó idő legyen, akkor mindenképpen minél délebbre kell mennünk. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort itt az Inforádióban, a reklámot és a híreket követően továbbra is Horvátországgal. Maradjanak velem!